legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 67. Zsoltár első versét énekeljük fennállva. Úristen, áldj meg bennünket. A nosza Isten férő dallamára megy.
Úristen, áldj meg jó voltodból, és kegyesen fordulj hozzám. Oltalmazd meg minden gonoszból, szent színedet fordíts rá.
Hallgassuk meg, hogy miképpen szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. énekünk második versét énekeljük, nem éltem még e földszínén.
Nem éltem még.
Igét olvasok fel az apostolok cselekedete 8. részéből, 29. 30-31. vers. Azt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre ez így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, ez a részlet, amit felolvastam, hogy az igehirdetés alapigéjéből van, ugye sokan felismerték az etióp kincstárnoknak a megtérése, megkeresztelése, és abból az a pici részlet, amikor megy hazafelé Etiópiába, és az úton olvassa Ézsaiást, amit nem ért, és akkor Fülöp evangélista odalép hozzá, és megszólítja, hogy érted, amit olvasol, és persze nem érti, és hát ezt ő maga is nagyon jól tudja, hogy nem érti, és mindjárt meg is nevezi a megoldást, kell valaki, aki megmagyarázza. kincstárnok, tehát ugye olvassa prófétát, kezében van az íge, a kijelentés, de nem érti. A történetben viszont ugye ott van Fülöp, mondjuk így, hogy a szakember, aki ezt megmagyarázza. Világos, persze egy felnőtt keresztségről van szó, de ilyen értemben a kincstárnok gyermek, és rászorul arra, hogy legyen, aki érti, és legyen, aki ezt megmagyarázza. Nem úgy születünk a világra, hogy értjük az evangéliumot, vagy van bennünk valami olyan valami mag, amit majd kibányászunk magunkból, és akkor rátalálunk az igazságra. Az ember hall ilyenfajta gondolatokat is manapság. Ez az ember elmehetett volna haza úgy is, hogy nem találkozik útközben Fülöp evangélistával, de Isten gondviselése kegyelme folytán, de sorsdöntő beszélgetése kerül sor. Úgy gondolom, hogy ennek a kisgyermeknek lesz lehetősége megismerni az Istent, nem úgy fog elmenni az ő élete szekere az úton, hogy nem találkozik ilyen Fülöpféle emberekkel, és megismeri a Krisztusban adott kegyelem evangéliumát. Lesznek, akiknek az a küldetésük, hogy ezt megtegyék. Ebben komoly feladata van persze a szülőknek, keresztülőknek, és az egyháznak, hogy legyenek emberek, akik mondhatnám így, hogy főfoglalkozásban, főállásban ott vannak, értik és magyarázzák. Ez az ember, Fülöp, illetve a kincstárnok ugye a templomból jön, és a kezében ott van az írás. A szituáció, az alapszituáció, ilyen találkozások lehetségesek, az, hogy templomból jövök, megyek, és kezemben van az írás. Hát a gyermeknek a hitbeli nevelésének vannak ilyen feltételei, hogy elviszem a közösségbe, és tanítgatom őt, és aztán vannak, akik pedig ezt megmagyarázzák majd neki. Én úgy gondolom, hogy arra teszünk fogadalmat, hogy úgy neveljük ezt a gyermeket, azaz megteremtjük a lehetőségét, megismertetjük vele bibliai történeteket, bekapcsoljuk a közösség életébe, élünk ezekkel a lehetőségekkel, a mi gyülekezetünknek, hogy ez most egy táguló horizontja van, akár az óvodát is ugye felajánlva, az iskolát is felajánlva, gyülekezetet is felajánlva, és Isten ki fogja rendelni az ő emberét, aki majd egyszer vagy ki tudja, talán többször is egy-egy döntő beszélgetésben irányítani fogja az ő életét, azaz a Szentlélek Isten veszi kézbe, és arra is kell gondolnunk, hogy hány gyermek van, aki nem szólít meg senki, nem baj, ha sír, ha sírjon, megbeszéltük, ugye, most már engedélyeztünk egy sírást. Tehát ugye hányan nőnek, hogy senki nem szólítja meg őket, senki nem magyarázza, senki nem adja kezébe. Tehát kivételes dolog történik ilyenkor, amikor egy kisgyermek itt van már ilyen kicsi gyermekként az Isten házában, és erre hivattunk el, és erre hivatott el ő is, hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülők, keresztülők fogadalom tételét. Kérem szépen, hogy fáradjanak ide előre, úrasztalához. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anya szent egyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék. Feleink, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban. Feleink, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételt, megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket állandó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban hálát adunk néked ezért a kicsi gyermekért. Köszönjük azt, hogy egészségesen jött a világra, hogy megőrizted őt is, megőrizted az édesanyját. Köszönjük a családot, ahova született, azokat, akik szeretik őt, és igyekeznek mindent az ő javára tenni. Hadd könyörögjünk azért, hogy ebből ne maradjék ki a te ismereted sem, és ehhez a te gondviselő szeretetet, kegyelmet szükséges. Légy vele, vedd őt körül, őrizd meg őt, pecsételd el őt ebben a sákramentumban, szent lelked által magadnak, ígéreted szerint, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Regina, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt az életet, adjon néki felszámi életben való növekedés, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, Anya Szent Egyházunknak felnőtt élőhitű tagja, egykor részese az örök üdvösségnek. És a gyülekezet áldásaképpen énekeljük a 131. zsoltárunkat. Szépen foglaljuk el a helyünket, és keressük ki a 227-es dicséretünket, és annak 4 versét énekeljük, a mi szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Mert halálunk megront. a mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megiratott a mi számunkra. Az apostolok cselekedeti, illetve, bocsánat, nem, hanem a, mindjárt megmondom, a 67. Zsoltárban, igen.
Isten áldásai a karmesternek húros hangszerre, Zsoltárének. Legyen kegyelmes hozzánk az Isten, áldjon meg bennünket, és ragyogtassa ránk orcáját. Széla. Ismerjék meg utadat a földön, szabadításodat a népek között. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Örüljenek, újjongjanak a nemzetek, mert pártatlanul ítéled a népeket, és vezeted a nemzeteket a földön. Széla. Magasztaljanak a népek, ó Isten, magasztaljon minden nép. Meghozta termését a föld, megáld bennünket, Istenünk, az Isten. Megáld bennünket, az Isten, féljék őt mindenütt a földön.
Isten tegye áldottá az igéjét, szívünkbe fogadását, vertek csendesedjünk el. Magasztalunk téged, és dicsőítünk téged, édesatyánk, azért, hogy te változatlan vagy, és a te hűséged is változatlan. Mi pedig folyton változunk, folyton, hol jobb, hol kevésbé jó állapotban próbáljuk járni a te utadat, és nagyon sokszor megtörjük a hűséget, mert úgy gondoljuk, valamiben igazunk van, és neked is mellénk kell állnod, mert te azért vagy, hogy nekünk igazat adj. Taníts meg bennünket végre arra, hogy a te igazságodat keressük, és az érvényesüljön a mi életünkben. Nagyon sok akadálya van ennek, ami bűnös természetünk, büszkeségünk, sokszor szűklátókörűségünk, kicsinyességünk, az, hogy magasabbról tudjuk látni önmagunkat, másokat, az életünket. Adj nekünk ehhez erőt, add a te szent lelkedet, add a te bölcsességedet, így áld meg ma is az ige hirdetőt és az ige hallgatót egyaránt, megcselekedve azt a csodát, hogy szent lelked megeleveníti az emberi szót, és valóságos igévé a te szabaddá teszi. Áldj meg bennünket, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérjük a gyermekeket. A gyertek, nyufik. Gyertek, csak gyertek, gyertek, nyomuljatok. Arra is menjél. Úgy, erre is összeírtek szépen. Kicsit széjjelen megyünk, kezünket kinyújtsuk, úgy. Gyere arra, egy kicsit erre felé, de középre, úgy intézkedjél, úgy. Jó? Na rendben. És akkor most arra kérlek benneteket, hogy egy rendes nagyot köszönjetek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Elmosta a kezem egy kicsit. Itt van a kezemben egy kedvenc kis fűszernövényem. Körbe lehet adni belőle egy kicsit, és meg lehet szagolni. Nem, el kell hullani. Mindjárt add körben, de gyorsan megszagolod. Szagold meg. És utána abba foglalkozunk, hogy megszavazzuk, hogy vajon milyen illat ez. A nagyok nem kell, hogy megmondják, ha tudják. Jó volt? Nem jó, azt mondja, nem jó. Te hogy nem. Ó, de finom. Nem kell nagyot cippantani belőle, mert nagyon tömény. Igen. Jó, ugye ne is le. Ugye, hogy kellemes? Na lehet gondolkodni, hogy ki az, aki tudja, hogy ez milyen illat. Milyen elgondolkodták önök mi, hogy a sok illatból, amit ismersz, vajon melyik lehet? Na melyik?
Fű.
Na, hát én azt mondom, hogy egy kicsit olyan illata van, mint az ánizsnak, igaz? Nem tudom, hogy volt-e már a kezetekben, ha nektek nem, akkor most megtudjátok, hogy ez ánizs illatú. Na most a másik kérdés, hogy hívják ezt a növényt, ha ánizs illata van? Na? Nem, turbolya. Hát ez a trükk benne, hogy a turbolyának ánizs illata van. És miért gondoltam ezt, hogy most megmutatom nektek? Mert rájöttem arra, hogy reggel gondolkodván a kertembe, amikor ezt tépkedtem, hogy hát a keresztény ember az olyan, mint a turbolya. Nem olyan, mint az ánizs az eredeti, de olyan az illata. Ezt így mondja a Szentírás, hogy Krisztus illata van. De Krisztus vagyunk? Hát nem vagyunk, de lehet Krisztus illatunk, igaz? És ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ha hiszünk benne, akkor emberek vagyunk ugyan, nem vagyunk angyalok, tökéletesek, de az illatunk mégis Krisztus illat lesz. Jó illata lesz. Oké? Ez, hogy úgy járnak, kelnek a világba a keresztények, hogy Krisztus illatuk van. Milyen nagyszerű dolog ez. Hát ez jól megértődött. A keresztények olyan emberek, akiknek Krisztus illatuk van. Világos? Jó, köszönöm szépen, tökezed. Áldás békesség.
Áldás békesség.
Jól van, menjetek, trevisztok. Keressük ki a 177. dicséretünket, és énekeljük igehirdetésre készülve. Urunk, irgalmazz nékünk. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint ez megiratott, ami számunkra az apostolok cselekedetének 8. részében, Letióp kincstárnok története, mivel kicsit hosszú, kérem, hogy ülve hallgassuk a történetet. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz, kelj fel, menj délfelé a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon föl, üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt, amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélét, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondta ezt a próféta, önmagáról vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember, íme itt a víz, mi az akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp, ha teljes szívből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mindketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Fülöp pedig Azótoszba került, végigjárva valamennyi várost, hirdette az evangéliumot, míg Cezáreába nem ért. Kedves testvérek, ugye nagyon ismert ez a történet, azoknak főleg, akik ugye jártak gyerekisten tiszteletre, vasárpiskolába, és éneket is tanultak, el is játszották, el is rajzolták, tehát sokak számára nagyon ismerős ennek az etióp kincstárnoknak az alakja, de nyilván vannak olyanok is, akik már először hallották. És éppen azért izgalmas a Szentírás, mert mindig mindenkinek tud újat mutatni, anélkül, hogy belemagyaráznánk a magunk ötleteit, és ez azért van, mert a helyzet, a világ folyton változik, máshonnan tesszük fel a kérdéseket, máshüllel hallgatjuk az ige üzenetét. Hát nézzük először is meg egy kicsit az előzményeket, nem olvastam fel, de Fülöp evangélista tevékenységéről beszél, társairól, akiket Jeruzsálemből elűztek, és elmennek Samáriába, éppen ugye abba bizonyos ellenségesnek nevezett félpogány Samáriába, és nagy sikerrel hirdetik az igét, és gyülekezeteket alakítanak. Az első komoly kilépése a kereszténységnek éppen ez volt, és mindjárt nehéz terepen, itt találkozunk ilyen sajátos figurával is, mint Simon Mágus, akiről feltételezhető, hogy egy nagyon sikeresnek mondott ember volt, és megjelentek az apostolok Péter, és megütköztek ebben az erősen okkult szellemiséggel körülvett világban, ezzel a mágussal is, és ugye azt lehet mondani, hogy sikeres evangelizáció sorozaton vannak túl, nagy idők az ilyenek, amikor ilyen történik. És akkor váratlanul az Úr szinte kiemeli ebből a siker sorozatból Fülöpet, és elküldi Samáriából Jeruzsálem közelébe, Gáza felé vezető útra. Azt mondja az ige, hogy az út néptelen, nehéz pontosan meghatározni, hogy a szöveg tulajdonképpen milyen is, úgy kell érteni talán, hogy dél időben, amikor egyébként ezen a forgalmas karaván úton senki nem jár kell, elnéptelendik, és minden esetre ebből a lelkes nyüzsgésből kilép Fülöp oda, ahol egyetlen ember poroszkál az úton, de nincs nyilvánosság, alá is húz, hogy nincs senki az úton, kihangsúlyozva, hogy kihalt ez az út, nincsenek tanúk, nyilvánosság, média, mert azért mégsem akárki az etióp, illetve núbiairól van itt szó igazából, királynőnek a minisztere, pénzügyminisztere, ha megkeresztelkedne, azért az elég nagy szenzáció lenne. Tehát minden esetre az az érdekes, hogy itt egy egyemberes történet van, egy emberes találkozás, azután a nagy siker sorozat után, ami Samáriában zajlik, és hát az ember ugye elgondolkodik ezen, hogy ez Fülöp hogyan is vette, amikor ezt a indítást kapja, parancsot, hogy na most mindent ott kell hagyni, és szépen menj ott poros úton x kilométert, és akkor találkozni fogsz majd valakivel, aki igazából egy idegen, ugye ez a bizonyos Núbia, ez, ha Egyiptom felől nézzük, lenne a mélyén, van már Szudán közelébe, és ennek volt a királynője, és érdekes, egy nép volt, mindig anyakirálynő volt, viszont hallatlan jó harcosai voltak a núbiai férfiak, ilyen zsoldosok, és szerte a világban alkalmazták őket. Tehát ennek a népnek a fő embere Jeruzsálembe megy imádkozni. és aztán onnan megy vissza hazájába, és hát körülbelül, még le is ellenőriztem a térképen, ez az út, ez 2000 kilométer, oda kettő, vissza. Tehát azért némi szarkazmussal mondom, hogy nem 2 kilométer, nem is 20, ugye, hanem 2000. Ő elment a templomba, ugye. Azért gondoljuk ezt úgy végig. Egy kicsit mindjárt más szemmel nézzük ezt az embert. Azt tudjuk, hogy voltak abban az időben úgynevezett prozeliták, áttért zsidók, ő nem volt az, és voltak, akiket úgy nevez az íge, hogy istenfélő emberek. Az is egy kategória volt, pogány ember, aki nem tért át, de elfogadta Izrael hitét. Talán egy ilyen istenfélő ember volt ez a, aki őnek ugye óvatosan kellett eljárni, ő nem térhetett csak úgy át valami más hitre, ha egyszer a királynőnek volt a minisztere. Minden esetre sokan voltak olyanok, akik egyszerűen belefáradtak az ókorban a sok isten hitnek ebben a már félig meddig komolyan vett kavalkádjában, és abban mérhetetlen erkölcstelenségbe, ami ezt a kort jellemezte, és megragadta őket a monoteizmus, az egyisten hit, és megragadta őket az az erkölcsi szilárdság, amit ugye a törvény jelentett. És azt mondják a Biblia tudósok, hogy nem is zárhatjuk ki azt sem, hogy tán kapcsolatban volt ilyen misszióval, a Níluson jól lent ott is volt sziget, az Elefántina nevű sziget, ahol egy híres, már kiásták a romjait, híres zsinagóga volt, amelyik misszionált Afrikába. Tehát meg lehet keresni a kortörténetben azokat a nyomokat, ahogy valószínűsödik számunkra egyre inkább, ugye, és testet ölt ennek az embernek az alakja, ahogy elteltek az évek, és így érdemes őt egy kicsit figyelni, vagy szemügyre venni. Magas pozícióban van, képzett ember, nyilván gazdag is, de hát a legfontosabb mindezeknek a figyelembevételő, ez egy kereső ember. Olyan kereső ember, aki nem elégedett meg részeredménnyel. De nem adta fel a keresést, és hajlandó volt érte komoly áldozatot hozni. Vágyakozott a jeruzsálemi templomba, azt gondolta, talán ezt csak ugye, találgathatjuk, hogy az lesz az igazi, egyszer végre oda eljutok, ott aztán mindent el is fognak nekem mondani, és nem is keveset kockáztatva, ugye, megteszi ezt az utat. Ez egy gondolkodó ember, aki próbálja ugye, megnyugtató eredményre jutni, hogy ahol tudja, hogy na innen tovább már nem kell mennem, otthon vagyok. Nagyon érdekes, hogy amit Pál mond a pogány emberekről, hogy akiknek nincs törvényük, kijelentésük, ugye a római levélben, ami ugyanis nem látható belőle, tudnék Istenből, az alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható. Az egy más kérdés, hogy nem jutottak mégse Isten ismeretre, hogy ezért menthetetlenek, de ez az ember az a típus, aki az Isten alkotásainak értelmes vizsgálata révén keres-keres, és bár még nem találta meg az Urat, de nem nyugodott bele. És azt gondolom, hogy a keresésének alig, hanem hogy ez volt a csúcspontja, ez az utazás. És mit tanult meg? Most már visszafelé megy, nem tudjuk pontosan mire jutott, de sok mindent megtanult Izrael hitéből. Az egyistenítet, az erkölcsi parancsatok világos vonalvezetését, az Isten vezetés, ahogy a népét a pusztában vezette, a prófétákból az ígéreteket, tehát nagyon sok minden van már benne, és most megy hazafelé, és azért gondolhatjuk ezt, mert a kezében van valami nagy, izgalmas és értékes kincs, de egy ézsaiási tekercset tart a kezébe, és hangosan olvassa, nem érti ugyan prófétát, éppen a Nézsajás 53-at, ezt is sokan ismerik, hogy ott az Úr szenvedő szolgájáról van szó, mert így szoktunk, mert így kezdődik, hogy utált és emberektől elhagyott volt, betegség hordozója, fájdalom ismerője, és így tovább, mint ugye a bárány, akit ugye a mészár székre visznek, és mondja ezt a proféciát, olvassa, recitálja hangosan, az ókorban csak hangosan olvastak egyébként, és ő, aki valamik módon ezt megszerezte, ezt a tekercset, ő nem mehetett csak a pogányok udvaráig, de magasrangú emberként, gazdag emberként nyilván az írástudókkal beszélgetett, és óriási pénzt adhatott ezért a tekercsért. Tehát ez nem úgy volt, hogy Jeruzsálemben, ha itt van gyerekek, a könyvesbolt, veszünk egy-két tekercset, ugye, még az elitnek se volt, ez egy mérhetetlenül drága dolog volt, hogyan is írtak abban a korban, ez ugye Jézus kora, egy-egy könyvet vagy tekercset, másolták szépen a pergamenre, aztán amikor odaértek az Isten névhez, akkor elmentek rituálisan kezet mosni, visszamentek, el tetszik képzelni, hogy ez azért nem egy olyan nagyon gyors írás volt, és aztán ugye amikor egy hibát ejtett, akkor nem elkezdte radírozni, hanem a lapszélen szépen kijavította, és a következő másoló lemásolta a hibát és a javítást, és így megy tovább. Tehát ez egy óriási tudomány volt, a másolás és rendkívül érték, szent írásról volt szó, úgy is kezelték, úgy is vigyáztak rá, és egy ilyen tekercset megvenni, hát ez valóban vagyon volt. Hát ez van a kezébe. Ezt hozta ő Jeruzsálemből vissza, és olvasta. De hát hatalmas áldozatot hozott, ha úgy tetszik, azért, hogy megértse azt, hogy kicsoda az Isten. És azt lehet mondani, tehát, hogy nem csak keresett ez az ember, tudott várni is, elment és türelemmel végigcsinált mindent, de tudott áldozni, és ezért neki ez olyan fontos volt. És ahogy olvassa hangosan az igét, recitálja, ugye, amit az első keresztények olyan nagyon szerettek idézni, itt az Ézsaiás 53-at, ugye rávonatkozó profécia volt ez, egyszer csak valaki megszólítja. Különös ez a párbeszéd, mert ugye a kincstárnok ráérez arra, hogy most nem egy közönséges stoppos itt az úton, hogy valamit akar, esetleg valami szélhámos, hanem megkérdezi, érted-e, amit olvasol? És itt az olvasni szó az egyben a megérteni, és itt egy ilyen jó kis szójátékot is mond Fülöp, hogy ami tulajdonképpen az olvasás, azt én értem, mert nem tudnám olvasni, de valójában ugye a mi gondolatunk szerint mégsem. És a kincstárnok válasza is remek, azt mondja, hát hogyan érthetném meg, amíg valaki meg nem magyarázza. Rögtön a lényegről van szó. Tehát nem kell magyarázni, tud, én fölmentem, aztán vettem egy tekercset, és és akkor hagyd nézzem meg, és hanem egyből. Érted-e, amit olvasol? És azt mondja, hogyan érteném, amíg aki meg nem magyarázza? Ugye? Itt az izgalmas kérdés, hogy kit lehet így megszólítani? Azt, akit az Isten lelke már munkába vett, aki már kinyitotta a szívét, és nem adta fel, ezért ez a párbeszéd ilyen célra törő, és rögtön a lényegre kér. És megkérdez, hogy kérlek, mondd meg, hogy kiről mondja ezt, vagy írja a próféta? Hát kit lehet jól tanítani? De azt, akinek kérdése van. A kincstárnok az sokat vállalt azért, hogy feltehesse ezt a jó kérdést. Mert ez volt a lényeg, hogy eljussunk a jó kérdésig. És a jó kérdés az, amelyre az adott válasz rögtön mindenre választ jelent. És ebben a pillanatban ugye életváltozást jelent, egy teljes más szemléletet jelent, új irányt szab az egész gondolkodásának ez a válasz. És ez a kincstárnok egy ilyen kérdező ember volt az Isten megáldotta, munkába vette az ő szívét, hogy még eljusson a jó kérdéshez. Mert arra a válasz már egyben mindenre eligazítást ad. És ugye Filipp azt mondja az írásnak, ebből a helyéből kiindulva hirdette neki a Krisztust. Ilyen egyszerűen össze van foglalva itt minden, és itt látjuk, ahogy az Isten igéje és az Isten lelke munkál. Nem tudjuk, mennyi ideig tartott ez a beszélgetés, de az biztos, hogy egyszerre nagyon sok kérdése lehetett ennek a kincstárnoknak, és egyszerre nagyon sok kérdésre választ is kapott. Mert a lényeget meg tudta kérdezni, már azt feszítette, csak nem tudta még, hogy hogyan, miképpen mondja, hogy kiről van szó, de abban a pillanatban értette, hogy hát persze, ugye leesett neki, ahogy mondani szokták a tantusz, hát erről van szó, persze, hogy értem, innentől kezdve helyére kerülnek a dolgok, ha a fő dolog a helyén van. A lényegre koncentrálnak, Jézus szenvedésére, kereszthalálára, feltámadására, és a benne kínált új életre, üdvösségre. Tehát az ige által megszólított ember megkapta a döntő választ, és ötlen egy új lépés következik, ez már az új élet lépése, hogy döntésre jut. És ugye maga kezdemény ez. Azt mondja, hogy akkor odaérnek valami vízhez, és azt mondja, hogy mi akadálya van annak, hogy megkeresztelkedjem. És milyen érdekes, hogy itt már nem érdekes, hogy mit szól hozzá majd a kandaki, úgy megy majd vissza az udvarba, a munkájába, hogy ő vállalja ezt a döntést. A döntésre jutott ember az elkezd átalakulni, és átrendeződik benne a fontos, a nem fontos, még az is, hogy mitől fél és mitől nem fél. És azt mondják a magyarázók, hogy itt egy őskeresztény hitvallás, töredék, vagy liturgia töredék van, de azt mondja Filipp, ha teljes szívből hiszel, akkor lehet, és erre a válasz, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, mert ugye ez a lényeg. Az etióp kincstárnok már nem csak döntésre jut, hanem hitvallást is tesz. Hitvallást lévő ember lesz, vagyis világossá válik számára az evangélium lényege, középpontja az Úr Jézus Krisztusban. És aztán azt olvassuk, hogy tovább megy ez az ember hazafelé, valószínű egyébként nem lesz a környezetében senki. Kicsit olyan szomorú volt, hogy elkezdtem ott ezen gondolkodni, hogy mi volt a folytatása. Hát elmegy Núbiában, keresztül a sivatagon, ugye a világ egyik legforróbb vidékére, hát ott nem egy gyülekezetbe megy, hogy nagyon baj, este majd elmegyek a bibliaórára, azt mindent elmesélek, egyedül fog maradni. Ezzel a hitvallással megy, hogy hiszem Jézus Krisztus az Isten fia, és van egy Ézsaiás tekercse, amelyik erről szól, amelyik megjövendőli ezt. Nem tudjuk tehát, mi lett a sorsa, de az a lényeg, hogy megjegyzi az evangélium, illetve a Szentíró, hogy örvendezve ment tovább az úton. De az élete innentől kezdve, az életében van egy nagy erőforrás és egy nagy örömforrás. És ez nem egy ilyen elmúló, hogy volt egy kis lelki fürdőnk fönn Jeruzsálemben, egy kicsit jó volt ott beszélgetni olyan emberekkel, akik hasonlóan gondolkodnak. Ez is nagyon jó dolog, ennél is sokkal többről volt szó, életváltozásról volt szó, döntésről volt szó, hitvallásról volt szó, és arról, hogy az életében ott van most már ez az erőforrás. És aztán elmegy, és érdekes, ahogyan ugye Fülöp is eltűnik szinte egy pillanat alatt, onnan már nincs rá szükség, nem köti magához, nem cserélnek ugye, címet, e-mail, stb. Ahogy mondani szokták, ugye ez a Fülöp, ez egy jó időben, jó helyen, jó emberrel találkozott, és ennek ilyen nagy eredménye lett. A lélek munkája van gyönyörűségesen ott az első pillanattól fogva ebben az egyszemélyes missziói történetben. Ugye, és hogy végigmentünk ennek a az etióp főembernek a megtérésén, egyes állomásain, ugye nyilván valami lezáró üzenet kell. Hát egyrészt az ő jellemzői az, hogy kereső ember, ugye várni is tudott, ez nagyon fontos, áldozni is tudta, ugye az az ember tud áldozni, aki várakozni is tud, a türelmetlen ember az nem tud áldozni, aztán megszólítható ember volt, és döntésre jutott, hitvallást tett, és végül egy örömteli ember lett, aki egy új élet irányába elindul. Sorrendek nyilván nem annyira pontosak, de azt gondolom talán, hogy a legfontosabb, hogy ennek a kincstárnoknak ugye meg kell küzdenie a döntő válaszért, nem teljesített, nem arról volt, hogy olyan nagy teljesítmény van mögötte, hanem az, hogy teljes komolysággal hiszi és tudja, hogy egyetlen igazán komoly kérdés van az életben. Nagyon sok kérdésünk van, nagyon sok mindent meg kell oldani, de azért alapvetően egyetlen igazán komoly kérdésünk van, ezt modern kifejezéssel így mondhatnánk, hogy az Isten kérdés. Minden más utána jön. Ez az egyetlen igazán komoly kérdés. És az evangélium pedig az, hogy az Isten számára is van egy ilyen igazán komoly kérdés, és ez az igazán komoly kérdés pedig az ember kérdés. És egyenként is és egészében is lehet azt mondani, ezért rendeli ki Fülöpöt, ki elvégzi a munkát az ige és lélek által, és nincsen másképpen ma sem. De azt gondolom, hogyha csak ennyit megjegyzünk ebből a történetben, nagyon szép felépítése van, érdemes otthon újra elolvasni, hogy a nagy kérdés ez, és jó azt tudni és hallani, hogy az Isten számára én vagyok a kérdés, de nem egy ilyen talány, nem egy ilyen megoldhatatlan valami, hanem mindent elkövet, embereket rendel ki, kijelentést ad, írást ad, igét ad, közösséget ad, Fülöpöket ad az életbe, hogy ez a kérdés, ez rendeződjön bennem azért, hogy ott legyen az az erőforrás, örömforrás, a helyemre kerüljek. Isten áldjon meg bennünket ebben is, de hagyd biztosan magamat és mindenkit, hogy a keresés az akkor is folytatódik, ha már valamit megtaláltunk, mindig növekednünk kell. Ugye ne adjuk fel a keresést, Úristen megáldja a mi keresésünket. Amen. A 298. dicséretünk első versét énekeljük, Jár Krisztus népe nagy vígan. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, jó volt hallani egy embernek a történetét, aki nagyon-nagyon sok idővel előttünk járt, és ugyanazok a kérdések feszítették őt is, ami bennünket is nagyon gyakran, és megkapta a választ, és azt üzeni az ő alakja, hogy mi is megkapjuk. Köszönjük, hogy ennek a világnak van egy nagy válasza az Úr Jézus Krisztusban, és hagyj könyörögjünk azért, hogy ezt valósággal is megtaláljuk, teljes átéléssel is megtaláljuk. Ne csak tudjunk róla, mert akkor nem tudunk semmit, hanem találkozzunk is vele. Te igéd és szent lelked által, a te ígéreted szerint. Köszönjük, hogy vannak emberek, akiknek az a feladatuk, hogy közel vigyenek mindnyájunkat. Hadd kérjünk és könyörögjünk tehát az ige hirdetőkért, lelki gondozókért, mindazokért, akik lelki munkába állnak. De azt is lássuk meg, hogy mindnyájunknak van ilyen felelősségünk a reánk bízottakért, a szeretteinkért, ahol mi vagyunk azok, akik ezt a lelki munkát először végezzük. De bennünket is tisztíts meg és taníts meg erre. Hadd könyörögjünk, édesatyánk, a lassan közelgő nyárban, az év vége felé haladva, gyermekekért, azokért, akiknek ilyenkor feladataik vannak, vizsgáznak, felvételiznek, amikor sok-sok teher tud reájuk is terhelődni. Hadd könyörögjünk azokért, akik dolgoznak, és különösen kérünk azokért, akiknek éppen nehézségeik vannak, nincs munkájuk, és terheiket viszont hordozni kell. És hadd kérjünk téged az idősekért, akik sok mindent tudnak, és akiket meg kell kérdezni, és jó válaszokat kapjunk tőlük. És hadd könyörögjünk a betegjeinkért, gyógyíts meg őket, és kérünk különösen most a gyászolókért, akik átérik a veszteséget, és sok kérdést tud nyitva maradni ilyenkor, és olyan nehéz ilyenkor bármi mondani, emberi szóval, mert csak a te szabad vigasztal. Így kérünk, hogy áld meg őket, vigasztald meg őket, nyugtasd meg őket, mindnyájunknak erre van szükségünk, légy velünk a mi utunkon, adj nekünk erőket, felülről való ajándékokat, örömöket, áld meg a mi terveinket, elédbe visszük az intézményeinket, óvodát, az iskolát. Köszönjük annak sok-sok jó gyümölcsét, amelyel az elmúlt napokban és hetekben megajándékoztál, légy velünk a jövő hét munkáiban. Hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem azt, hogy ma kisifi van, de délután 5 órakor úgynevezett ajtónyitogató istentisztelet, amit az iskola lelkész tart, és ennek az a célja, hogy az iskolában azokat a szülőket, gyermekeket, meg a gyülekezet tagjai természetesen hívogassa egy ilyen találkozásra, és akiket úgy be szeretnénk szoktatni, édesgetni egy kicsit ilyen nonkonform istentiszteleti formával templomba. Tehát ez 5 órakor van, minden hónapban szoktunk egyet tartani. Hétfőn az énekkar, babamakör, bibliaóra, kedden. A szerdai nyugdíjas bibliaórát elhagyjuk most az ünnep miatt, ugye, ki tehet ilyenkor elmegy, nem felvonulni megyünk egyébként, de pihenjük akkor május 1-én. Csütörtökön reggel 8-kor bibliaóra KT magyarázattal, pénteken a konfirmációs kis csoportot megtartjuk, és este 7-kor az ifjúsági óra. Szombaton délelőtt 10 órakor hittanóra van, ez szintén fontos, hogy a tudatunkban legyen, hogy szombaton is tartunk itt a gyülekezetben hittanórát, és ezt szeretnénk kibővíteni minél inkább, és szombat este 6-kor pedig a hó elejé zsoltáros istentisztelet vespera lesz, ami egyben úrvacsorai előkészítő is, ugye, mert vasárnap úrvacsorás istentisztelet lesz. Mai istentiszteletünkön Ábrám Angéla testvérünk olvasta fel az ígét. megkereszteltük Rímai Reginát, Gulyás Mária és Rímai Gábor gyermekét. Isten áldja meg a családot, és várjuk őket továbbra is szeretettel. Tegnap megkereszteltük László Gulyás Olíviát, László Gulyás Dóra és László Gulyás Csaba gyermekét. Őket is köszöntjük, ők Lengyelországban vannak itt, esküdtek ők is, ugyancsak a előbb említett házaspár, és örülünk, hogy Isten gyermekkel áldja meg őket, és érezik magukat otthon. Jövő szombaton 4 órakor lesz László Judit és Fehér Ferenc készfogója. Az elmúlt héten több alkalommal is megálltunk Rabatal felett, utolsó útjára kísértük ki Varga István 76 éves korában. A vigasztalás igéit a 144. Zsoltár 3.-4. verse alapján hirdettük. Uram, micsoda az ember, hogy tudsz felőle, az embernek fia, hogy gondod van rá, olyan az ember, mint a lehellet, olyanok napjai, mint az áthutó árnyék. Eltemettük Juhász Albertné Paládi Gizellát is 81 éves korában. A Rabatal felett a Róma 14-ből szólt az ige, közülünk senki sem él önmagának, senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk, mert azért halt meg, és azért támadott fel, és elevenedett meg Krisztus, hogy mind holtakon, mind élőkön uralkodjék. Hirdetem azt is, hogy ki van téve a gyászjelentés az ajtóra. Elhunyt Lévai Józsefné Varga Vilma 76 éves korában. Temetése április 30-án 12 órakor lesz a budafoki temetőben. Albert Falvá gyülekezethez tartozott. Régen ugye még egyek voltunk, akkor egy gyülekezetben voltunk. A család itt van közöttünk. A lévai család feltámadás reménységében kérjük Isten vigasztaló kegyelmét valamennyi megszomorodott szívű gyászolóra. És akkor átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, ma az Isten tisztelet után ima közösség lesz a gyülekezeti terembe intézményeinkért, tehát aki ezt a szívén viseli ezt a dolgot, akkor egy kis beszélgetés után jöjjön hátra. Tegnap körzetek találkozójára került sor délelőtt, mintegy 40 résztvevővel. Köszönjük szépen Fraskoné Hatos Katalin testvérünknek a szervezést, illetve délután, a női délutánon mintegy 20-an vettek részt, ott pedig köszönjük az előadóknak és a szervezőknek, Nyerjené dr. Mihály Andreának és Vignés Agi Katalinnak a szolgálatát. Szombaton a Zsoltáros istentisztelet mellett cserkész szülői napra is kerül sor, úgyhogy aki kapott meghívót, az ne felejtse el és tegye be a naptárába. Május 14-én kedden este lesz szokásos egyházlátogatás, kanonika vizitáció, kérjük a testvéreket, hogy készüljenek erre. Különösen persze természetesen a presbitereket, de ez mindenki más számára is nyitott alkalom, és különösen az óvoda, illetve az iskola munkatársait, illetve oda magát oda tartoznak érző szülőket várjuk, hogy ők is támogassák ezt az alkalmat és segítsenek a látogató bizottságnak. A jövő évi gyülekezeti táborunk, tehát az idei, nem tudom miért még a jövő évi van ideírva, de az idei tábor, tehát augusztus 12 és 17 között lesz, most Pap Tamás testvérünknél lehet rá jelentkezni, illetve az adóbevallásnak most már a finise van, de ne felejtsük el, hogy a közegyházat, illetve a gyülekezetünk alapítványát támogassuk, az adatok azok megtaláltuk a honlapunkon is, a hírlevélben is. És azt se felejtjük el, hogy még mindig igen aktív iratterjesztésünk van, és az iratterjesztés mellett még mindig igen sok talált tárgy található. Úgyhogy most itt jó idő van, ebbe körül lehet nézni, és el lehet vinni, nem ázunk meg, ha elvisszük. Köszönöm szépen, és mindenkinek ma jó étvágyat az ebédhez.
Keressük ki a 462. dicséretünket, énekeljük befejezésül. Csak vezess, Uram, végig.
Csak vezess, Uram, végig, és fogkezem, míg mondogad a célhoz, elérkezem, mert nélküled az én erőm, oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Szent irgalmaddal szívemet könnyed még, tedd örömben is bánatban csöndesség, hogy ha pihenjek lábadnál gyermekem, hiszem lehúnyva téged híven követ. A gyarlóságom meg nem is érzeni, a bakomájból bemutat ég felé. Csak vezess, Uram, végig, és fogkezem, míg mondogat a célhoz elégedem.
Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen. Áldás, békesség.